Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a mai délutáni Isten tiszteletünk kezdetén. Álljunk föl és imádsággal kérjünk áldást alkalmunkra. Áldunk és magasztalunk téged, drága mennyei édesatyánk, azért a csodálatos és nagyszerű tervért, amelyet kigondoltál már az Édenkert csöndjében, amikor az első emberpár elkövette az első bűnt, arra nézve, hogy a mi megmenekülésünket, a bűnből való szabadulásunkat lehetővé tedd. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, azt, hogy te voltál az, aki vállaltad ennek a tervnek az utolsó pontig való megvalósítását. Hálás vagyunk, Uram, azért, hogy a föltámadásod által nyilvánvalóvá vált, hogy ki ennek a teremtett világnak és ennek a mindenségnek az igazi ura. És köszönjük, Urunk, hogy nyilvánvalóvá vált az is, hogy milyen nagy jelentősége van ennek, hogy te nem maradtál a halálban. Köszönjük ennek, Urunk, mai napig is tartó és szóló üzenetét és erejét. És az a kérésünk, Úr Jézus, hogy segíts bennünket, miközben megtelik a szívünk örömmel és hálával újra és újra, amikor belegondolunk ebbe a nagyszerű tervbe, hogy ennek hozadéka, ennek gyümölcsei hadd legyenek a mi életünkben is beépülve és megvalósítva a te kegyelmed által. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a mai délutáni húsvéti istentiszteleti alkalmunk alapigéjét Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott első levelében találjuk megírva a 15. fejezetből, a 12. verstől a 19. versig terjedő ige szakaszt szeretném elolvasni együttlétünk alapigéjéként. Tehát Pál apostolnak Korintusbeliekhez írott első levelének 15. fejezetéből, a 12. verstől a 19. versig fönnállva hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak föltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, míg bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Eddig az ige, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, azt, hogy sok oldalról szeretnéd velünk ezen az ünnepen is megláttatni a föltámadásnak valódiságát, hitelességét, és máig tartó és az életünkre hatást gyakorló eredményeit. Szeretnénk, atyánk, így figyelni most is a te igédre, és így jutni olyan húsvéti hithez, amely olyan lendületet ad a mi számunkra, hogy minél több embernek elmondhassuk, megoszthassuk azt, amit veled kapcsolatosan mi magunk is átéltünk, és átélhetünk napról napra. Segíts, Urunk, hogy ez a mai délutáni alkalom is hadd segítsen bennünket ebben tovább. Amen. Amikor befejeződött orosz földön a nagy szocialista forradalom, hamarosan szibériai kis falvakban kommunista ifjak jelentek meg. Egy-egy értelmiségi kommunista ment el minden ilyen kis szibériai faluba. Azt a feladatot kapták, hogy hívják össze a falucskáknak a teljes lakosságát, népességét, főleg beleértve a papokat is, keresztény papokat is, azzal a szándékkal, hogy egy ilyen nyílt összejövetelen ezek a értelmiségi fiatalok érvekkel, bizonyos szempontból bizonyítékokkal próbálják elmagyarázni és próbálják meggyőzni a hallgatóságot arról, hogy Jézus Krisztus nem támad fel, és én, hogy feltámadás nincs is. És az egyik ilyen faluba jött egy ilyen ifjú titán, teljesen átszellemülve azzal az ideológiával, ami akkoriban dúlt orosz földön. Összehívták ennek a falucskának a teljes népességét, és ebben a faluban, a nevét már nem tudom, azért nem tudom mondani a testvéreknek, egy tisztességesen megőszült idős pap volt a pap, és őt kiültették a pulpitusra a falu lakosságával szembe, oda emeli az ifjú értelmiségi mellé, és ez az ifjú elkezdte az érvelést, és talán egy óra hosszán keresztül mondta, és érvelt, és bizonyított, és kérdéseket tett fel a hallgatóságnak, amit persze ő sem nagyon válaszolt meg, csak nyitva hagyta. Lényeg az, hogy egy órás előadás után ő azzal a diadalittas magabiztossággal fordult az öreg lelkészhez, hogy na ezek után próbálja meggyőzni a falut arról, hogy van-e feltámadás. Idős pap fölállt, odalépett az emelvényre, és azt kiáltotta a falu előtt, hogy föltámadt az Úr, és erre az egész falu zúgva bizonnyal föltámadt. Ezzel véges lett a vitának, nem volt több értelme ezt a vitát tovább folytatni. Egy picit ez a mai délutáni ige bennünket is egyfajta ilyen különleges vita helyzet elé állít. Pál apostol ugyanis egy érdekes oldalról közelíti meg a föltámadásnak, az Úr Jézus föltámadásának a tényét. És ha lehet így fogalmazni, egy picikét arra hívta a gyülekezetet, és ezzel a mai délután én sem picikét szeretném erre sarkalni önmagunkat, hogy játszunk el a gondolattal, csak játszunk el a gondolattal, hogy mi lett volna, ha az Úr Jézus nem támad föl. Mi van, hogyha ez mégis bebizonyítható, mégis igazából igazolható, és nyilvánvaló, hogy az, amiről a keresztények tanítanak, meg az, amiről a Bibliánk ír, az igazából egy nagy mese, egy nagyon, nagyon precízen megszerkesztett történet, de igazából semmilyen valós alapja nincsen neki, ezért aztán a legnagyobb hazugság ennek a világnak. Egy kicsit Pál apostol ebbe az irányba próbálta elmozdítani a korintusi gyülekezetet, amikor azt mondja, hogy nézzük meg, hogy mi van akkor, ha nem igaz az, hogy húsvét reggelén, húsvét hajnalán föltámadt az Úr Jézus. És nagyon érdekes, ahogy végigvezeti ezt a kérdést, mert nem olyat csinált, mint ez az ifjú kommunista, aki csak kérdéseket vetett föl, de ő maga sem válaszolt aztán rá, hanem nyitva hagyta a kérdést, mert azért, mert nem tudta rá válaszokat sem, hanem Pál válaszol rá, és végigvezeti ezt a történetet egészen, hogy az a mi életünkre nézve milyen hatással van, hogyha mondjuk igaz lenne az a tézis, az a tétel, hogy Jézus Krisztusnak a föltámadása nem igaz. Ugye azt olvastuk az utolsó mondatban, a 19. versnek a végén, hogy akkor, hogyha ez igaz lenne, és most kicsikét játszunk el a gondolattal, hogy igaz, akkor azt mondja Pál apostol, hogy úgy kell önmagunkra tekinteni, hogy minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Aztán persze mond más mondatokat is, és ugye ezeket is azért nem árt, hogyha megemlítjük. Ugye azt is mondja az apostol például, hogy ha ez igaz, hogy Jézus nem támad fel, akkor tulajdonképpen mi úgy, ahogy van unblock, mert a kedves korintusiak is annak idején félre lettünk vezetve, félre lettünk tanítva. És olyat is mond, ami persze nem illendő dolog, hogy mi pedig másokat is félre vezettünk ezáltal, mert olyan dolgot állítottunk, ami nem történt meg. De mindenben a felsorolásban számomra a legmegdöbbentőbb mondat volt, amit Pál apostol érvelésében én észrevenni véltem. Ez az, amikor azt mondja az apostol, hogy ha igaz, hogy Krisztus nem támad föl, és bebizonyítható lenne, hogy ez tényleg így van, akkor ez azt is jelenti, hogy ti, meg mindannyian, mi még a bűneinkben vagyunk. A bűneinkben vagyunk. És amikor arról gondolkozunk ezzel a mai délutánon, kedves testvérek, a föltámadásnak a napján, hogy vajon hogyan lehetne önmagunkban megerősíteni a föltámadásnak a hitét, És hogyan lehetne a másokban, talán már éppen elbizonytalanodó, vagy teljesen elhalványuló föltámadás hitet újra megerősíteni, vagy ahogy egy világi sláger mostanában mondja, hogy színezd újra, ugye? Hogyan lehetne újra színezni ezt a kérdést, hogy föltámadás hit? Mert időközben ez talán meglanyhult. Időközben elhalványult. Időközben egy nagy kérdőjel került az egész mögé, és manapság Magyarországon sok ilyen ember van, aki így gondolkozik erről a kérdésről. Az első dolog, amit én szeretnék a testvérek elé hozni, Pál apostol különös, kicsit ilyen negatív oldalról, vagy másik oldalról visszafűzött érveléséből, az éppen ezzel a bűnkérdéssel kapcsolatos. És azt mondom a testvéreknek, hogy úgy néz ki, legalábbis én ezt láttam meg ebből az igéből, és a Biblia más egyéb fejezeteiből is, hogy a föltámadás, Jézus Krisztus föltámadása és a mi bűnbocsánatunk kérdése között összefüggés van. Összefüggés van a bűnbocsánat és a föltámadás kérdésével. Mit jelent ez valójában? Azt mondom, hogy azt, hogy az Úr Jézusnak a föltámadása az tulajdonképpen olyan, hogy az tökéletesen és megbízható módon elvégezte, és ugye erről a tökéletességről és megbízhatóságról, meg hitelességről már nagypénteken beszéltem a testvéreknek, hogy a János mennyire odafigyelte erre, hogy mindent hitelesen mondjon el a keresztre feszítésnek a véres dolgairól is, hogy azt mondja, hogy ti pedig azért, hogy ezt higgyétek. Hogy elhiggyétek, hogy én ezt a saját két szememmel látva írom most nektek, hogy ez így történt. És amikor Pál apostol arról beszél, hogy a bűneinkben való kimenekedés és a föltámadás között összefüggés van, akkor tulajdonképpen erre a megbízhatóságra, erre a tökéletes megbízhatóságra appellál vissza az Úr Jézus tekintetében. Miért is? Hogyan is? Ugye szintén beszéltünk már erről, hogy az Úr Jézus ugye pontosan megmondta többször is, hogy mi fog vele történni. És tessenek csak nekem megmondani azt, hogy a tanítványok húsvét hajnalán vagy húsvét délelőttjén mi az, amivel először szembesülnek? Az asszonyok által? Hát pontosan ezzel. Csak akkor még nem esett le a tantusz, hogy Jézus él. És a megváltó ezt már háromszor is elmondta nekik korábban, hogy ez fog történni, drágáim, hogy harmadik napon én föl fogok támadni. A tanítványok ezzel az igazsággal szembesültek, hogy Jézus igazat mond. Az ő saját föltámadásával kapcsolatosan is, és ez, hogy Jézus igazat mond, a föltámadásnak a tényét erősítheti meg az életünkben olyan tekintetben, hogy nyugodtan ráépítheted, Jézusra építheted az életed. Nyugodtan Jézusra építheted az életed. És hogyha ezt még nem tetted volna meg, ha úgy vagy itt a gyülekezetben ma, hogy ebben még bizonytalan vagy, vagy egyáltalán még semmit nem csináltál az Isten kérdéssel, ez az igen a téged bátorít arra, hogy kezd el nyugodtan ráépítheted az életedet, mert Isten nem fog becsapni. Én tudom azt, hogy mindannyian elég óvatosak vagyunk az életben, akik már belekóstoltunk, hogy hogy is néz ki ez az élet, hogy nagyon meggondoljuk, kinek mit mondunk el, kinek mennyire tárjuk ki az életünket, mert minden bizonnyal ezt azért tesszük, ha tesszük, mert talán már csalódtunk emberekben, akik csúnyán visszaéltek azzal, hogy mi megosztottunk az életünkből valamit feléjük. És amikor egy ilyen gyanakvó és egy ilyen bizonytalan világban vagyunk, mint a miénk, minden ember jobban keresi azokat a pontokat, ahol biztos pontok lehetnek. És húsvét, a föltámadásnak a napja számunkra azt üzeni, hogy erre a biztos pontra, Jézus föltámadására nyugodtan ráépítheted az életed. Mert Jézus igazat mond. És hogyha a föltámadásnak ez a bizonyossága ott van a szívünkben, akkor mindig úgy fogunk Isten igéhez, a Bibliához is nyúlni, hogy azt tudom, hogy az számomra igaz. És hogy az Úr Jézus föltámadt, és ez valódi bűnbocsánatot jelent számomra, mert Krisztus Jézus áldozatát elfogadta az Isten. És ezt még a korintusi gyülekezetnek a tagjai talán jobban értették, mint mi, hogy mit jelent az, hogy Krisztus áldozatát elfogadta az Isten, mert ők még valamennyire emlékeztek arra, talán volt is hiszük benne, némelyiknek, hogy az ószövetségi Isten tisztelet az hogy nézett ki. Egészen pontosan az egyik Isten tisztelet, amit évente egyszer tartottak, amikor a főpap bement a szentélybe, a szentek szentélybe azért, hogy megszerezze a népért, az egész népért egy esztendőre az Istennek a bocsánatát. És akik ismerjük azt, hogy a főpapnak milyen ruhába kellett bemennie erre a helyre, akkor talán emlékszünk arra, hogy ez a papi öltözet nagyon különleges volt, amit fölvehetett, vagy föl kellett, hogy vegyen a főpap, amikor ez a nagy engesztelési áldozatra készült. Ugyanis ezen a papi ruhán, főpapi ruhán ilyen csengettyűk voltak ott alul, meg itt a könyök környékén, és amikor bement a pap, bevitte az áldozatot, akkor a nép pedig fülelt kívül, hogy vajon hallja-e még a csengettyűknek a hangját, tehát hogyha hallja, akkor még él a pap, tehát még megy valamilyen módon a bűnbocsánatért való esedezés, tehát Isten még nem sújtott le. Persze, ugye milyenek a zsidó emberek, hát ugye mindenre gondoltak, arra is gondoltak, hogy ugye egy ilyen áldozatra bevonuló főpapnak a lábára, a bokára kötöttek egy kötelet, hogyha véletlenül, ha véletlenül az Isten ítélete lesújt a főpapra, mert nem fogadja el az áldozatot, akkor hát kihúzzák magyarul a halott papot. És amikor a nép feszülve várt, és hallotta a csengőknek a csengését, hogy még a főpap végzi az áldozatot, és amikor befejeződik ez, a főpap kilépett a nép elé, akkor a nép nagyon megörült és megkönnyebbedett azért, mert az Isten egy évre megint adott nekünk bűnbocsánatot. Ez az alapkép, és igazából ezt nagyon jól értették az akkori testvérek még, amikor Pál apostol erről beszél, hogy hogyan néz ki a föltámadás, mi az, hogy az Isten megbocsátotta a bűnt, és hogyan függ ez össze egymással, mert Jézus, mint igazi főpap, írja a zsidókhoz írt levél, gyakorlatilag ugyanígy ment be az ő saját vérével, és rendezte el egyszer és mindenkorra az Istennel a bűnkérdést, nem csak egy esztendőre, hanem egyszer és mindenkorra a bűnkérdést. A bűnbocsánat tehát bizonyítéka lehet annak, hogy Jézus Krisztus föltámadt, hogy az Isten nem haragszik rád és nem haragszik rám, hanem Krisztus Jézus által elfogad téged és elfogad engem. És akkor ebbe valaki elkezd belegondolni, hogy az Úr Jézus föltámadása az én bűneim tekintetében is érvényben van. És az Isten úgy tekint, és úgy akar rám tekinteni Jézus Krisztus által, hogy bocsánatot akar adni a bűnkérdéseimre, akkor ez lehet, hogy nálad, vagy többünknél ez bűnbánata indít, ez lehet, hogy összetöretést hoz az életünkben, de új életet is ad. Mert Jézus Krisztus által van bűneinkre bocsánat. Másik gondolat, amit szeretnék a testvérek elé hozni a föltámadás érvelés tekintetében, az, hogy Jézus Krisztus föltámadása abban is igaz, és abban is tény és valóság, és nem valamilyen fikció, hogy a sátán, mint szellemi hatalom, a föltámadás által legyőzetett. Ugye a Biblia, és különösen is az Új Szövetség, az apostoli levelek nagyon sokszor beszélnek már úgy a föltámadásról, egy kicsikét értelmezve, kicsikét prédikálva róla a gyülekezeteknek, hogy az tulajdonképpen, mármint Jézus Krisztusnak a keresztre feszítése és az ő föltámadása tulajdonképpen egy olyan szellemi konfliktust takar a háttérben, amely a sátán és az Isten között zajlott. És ugye ennek a legáldázabb része éppen a keresztre feszítésnek a pillanata volt, amikor Jézus legelesettebb módon volt jelen a kereszten, és mindenki ugye azt hihette volna, és maga a sátán is így gondolkozott erről, hogy na most megvan. Most végre le lesz győzve. És ugye ennek a harcnak, ha lehet így fogalmazni, a győzelmi pontja, a győzelmi pillanata, az világosan megfogható a Bibliában, az, amikor Jézus a kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett. Ez a harc időlt el. Csak nem úgy, ahogy a sátán gondolta. A sátán azt gondolta, hogy ez a harc az ő győzelmével ért véget, de valójában Jézus halála a sátánra vert egy végső csapást. És hogy mennyire így volt ez, maga Jézus is így gondolkozott erről, emlékezzünk csak vissza a Getsemáné kertben történt eseményekre, magára az elfogatásnak a pillanatára. Amikor jön Júdással az élen a főpapi gárda, meg a farizeusoknak a csoportja, hogy Jézust elfogják, és amikor ugye megtörténik ez a bizonyos csókkal való elárulás, és ugye Péter hadonászása a karddal, és a főpap szolgának a meggyógyítása, akkor oda fordul Jézus a papokhoz, és azt mondja nekik, hogy hát nem értem a helyzetet, ott jártam közöttetek, miért nem fogtatok el akkor, de hát ez a ti órátok, mondja Jézus, mi pedig a sötétség hatalmának az órája. Maga az Úr Jézus is így apostrofálja az ő szenvedés történetét és keresztre feszítését, hogy ez egy olyan szellemi harc, ami túlmutat azon, amit lehetett látni, hogy egy embert, egy ártatlan embert keresztre feszítenek, mert valójában ez a sátánra mért csapásnak a legnagyobbika volt. És vannak olyan teológusok, vannak olyan bibliamagyarázók a mi közösségünkben is, akik ezt olyan szinten is tovább viszik, hogy igazából ennek a hatása mind a mai napig nem mutatkozik, hogy a sátánnak olyan jellegű befolyása és olyan jellegű befolyásolási képessége Krisztus halála után vagy föltámadásától nincsen, mint ami előtte volt. Nem tud bennünket olyan szinten megszállni, nem tud bennünket olyan szinten irányítani, csak akkor, hogyha mi erre engedélyt adunk, vagy mi igazából őt erre, ha lehet ilyen rossz szót használni, de sajnos lehet ilyenről is hallani, valaki egyenesen megkéri, hogy legyen szíves ő belé költözni. Ugye a sátánisták ezt nagyon tudják alkalmazni. Akkor a sátának igen, van hatalma. De egyébként az, hogy csak úgy megszálljon bennünket, Krisztus föltámadásának a ténye után nem beszélhetünk erről, mert a sátán akkora vereséget kapott a Golgotai kereszten. És az ugye Pál apostol, hogy ez is egy olyan bizonyíték, és ez is egy olyan érv, ami megállja a helyét a mindennapokban. Aztán, ami számunkra nagyon fontos, és ez a harmadik dolog, amit szeretnék a testvérek elé hozni, az, hogy lehet új életben járni. Lehet új életben járni, mert Krisztus föltámadt. És ezt azért mondom így, mert bennem is volt egy ideig az, amikor még nem tértem meg, és nem adtam át az életemet Krisztusnak, hanem csak jártam az imaházba, és hallgattam az ige hirdetéseket, és számomra nagyon, nagyon idealistának tűnt, ami ott elhangzott mindig. Tehát, hogy vannak ilyen jó emberek, akik ugye, hogyha valaki arcolott téged, akkor odaadhatod a másikat, én biztos nem csinálnék ilyet, meg egyáltalán odaadni a másik ingemet a másiknak, hogyha nekem kettő van. Tehát ezek az ideális dolognak tűntek nekem, és egészen lehetne belemenni a hegyi beszédnek a mélységéig, hogy mik voltak azok, ami alapján. Én nekem akkor úgy tűnt, hogy hát ez egy nagyon szép történet, de hát ilyen nincs, tehát ez nem valóság. Sokkal inkább én egy picikét, persze ezt nem mondtam ki így magam felé sem soha, nem vallottam be, de mégis így gondoltam, hogy kicsit ez a mese kategóriája. Maga az új élet, az, hogy valaki új életet nyer, új gondolkozást nyer, új jelleme lesz neki, máshogy éri az életét, mint korábban, ez bőven megfelelnek a kategóriának. Egy vízió, ami igazából délibábszerűen ott leng az ember szeme előtt, ha akarja, elhiszi, akarja, nem hiszi el, de alapvetően így néz ki. És Pál apostol arról beszél, hogy igazából ez nem mese, mert Jézus Krisztus föltámadása utat nyitott arra, hogy mégis lehessen ebbe az új életbe élni. Hogy mégis lehessen nekünk úgy élni, hogy legyen engedelmesség bennünk, hogy legyen lelki növekedés bennünk. Erre lehet, ez lehetséges, mert igazából arra kellett rájönnöm, és erre minden bizonyos testek is rájöttek már, talán sokkal korábban, mint én, hogy a hívő élet, az Istenben elrejtett élet, az több annál, hogy én tudok bizonyos dolgokat Istenről. Tudok bizonyos dolgokat Istenről. Néhány évvel ezelőtt, amikor volt egy műtétem, egy Piris Szent Lászlói bácsi feküdt mellettem, hát ő neki mindig vágták le a lábúj perceit folyamat, tehát igen, csonkolták szegénykémet, és hát a bácsi, nagyon nehéz természetű bácsot, és akkor finoman fogalmaztam, tehát a felesége az szinte megkönnyebbült, amikor nem volt otthon, de hát az én szobámba került, úgyhogy kemény helyzetünk volt abban néhány napban. Lényeg az, hogy hát ugye elkezdtem vele beszélgetni, mert nagyon morgott éjszaka, mindenkinek parancsolgatott, hozzam oda a kacsát neki, hát én is be voltam még kötve, meg mindenféle infúzió csökkentett, de nekem mondta, hogy hozzam oda neki a kacsát, meg minden dolgokat mondott nekünk. És egyik alkalommal elkezdtem vele beszélgetni Istenről, és oda neki bizonságot tenni. És nem is vártam meg, csak hogyha már kimondtam azt, hogy Jézus, akkor én ezt az iskolát már kijártam. És onnastak ezzel, és mondta magáit, hogy ez neki, ez mennyire, ez nem megvalósítható, ez butaság, ilyen nincs. És hogy mondjam, Pál apostolnak van egy kedvenc szava, és valójában ezt én egy kulcsszónak tartom, amikor a szent életről beszélünk. Ez a kulcsszó, ami nagyon sokszor előfordul az ő leveleiben, úgy szól, hogy Krisztusban. Krisztusban. Ő vele élni, és általa élni. És amikor a szent életről beszélünk, és nekem ez jött le nagyon sokára, amikor még fiatalabb voltam, hogy de nem arról van szó, hogy én majd valamilyen módon tudok annyi erőt produkálni magamban, vagy tudok annyi jót kipréselni magamban, hogy én majd aztán tudok jó életet, meg szent életet élni, és mondjuk, ha fogcsigorogatva is, meg fogosztatva is, de odaadom a másik ingemet, hogyha kell valakinek. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Krisztus Jézus által. Majd ő ad erőt. Majd ő ad olyan muníciót, ami által ez nem annak fog majd tűnni, hogy igazából erőlködöm és összeszedem magamat, hogy na most akkor mit kéne csinálni, hogy jobb legyen, hanem az, hogy ő tanácsol, ellát tanáccsal, és ellát erővel is, ahhoz, hogy ez megtörténhessen, és éppen ez azáltal valósult meg, és valósult meg, mert Jézus él. Jézus él. Gondolj csak bele, testvérek, és most én viszem egy kicsikét furcsa útra ezt a gondolatsort, itt ennek a gondolatnak a végén, hogyha mi évről évre azért jönnénk össze ide húsvétkor, hogy az Úr Jézusnak az emlékét ápoljuk. Tehát egy ilyen kis cserkész csapat lennénk, ugye, akik hagyománygyőrzők vagyunk, és Jézusnak az emlékét próbálnánk valahol évről évre ápolgatni. Hát vajon ez adna nekünk annyi erőt, hogy új életben tudjunk járni? Én magamból kiindulva mondom, szerintem nekem nem. Én elég ilyen szempontból nem vagyok egy olyan kitartó fajta, bár szeretem a történelmet és szeretem a régi dolgokat, de nem, ez nem tudna betölteni. Ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy új életünk van, ahhoz kell egy élő Krisztus. És Pál apostol azt mondja, hogy az ő föltámadása által ez nyílt meg, hogy nem erőlködnünk kell, hanem az ő erejét elkérni, az ő tanácsában bízni és indulni. És végül, de nem utolsó sorban, a halál kérdését is ide sorolnám ebbe a kérdéskörbe. Ugye a föltámadás által a halál is legyőzetett. Nem csak a sátán, hanem a halál is legyőzetett. Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni a testvérek előtt, mert ha majd hazamegyünk innen, és netalántán lazulásképpen bekapcsoljuk oda az a televíziót, akkor fogunk látni reklámokat, és nem kell azon egy profétának lenni, szinte biztos vagyok benne, hogy ezekben a reklám blokkokban legalább mindegyik blogba egy olyan reklám lesz, ha több nem, ami valamilyen szépészeti, kozmetikai cuccot próbál nekünk eladni. És nem tudom, figyeltük-e, hogy ezekben a reklámokban kik próbálják ezeket nekünk eladni. Fiatal, nagyon szép, hajú, arcú, alakú, hát ilyen 18-20 éves szépségek próbálják ránk mosolyogva, hogy ez kell neked. Erre vasz is, akkor te is ilyen leszel, mint én. Hát, mint a reklámban szereplő, nem pedig olyan, mint én. Ugye? Általában, hogyha valamilyen módon kerül bele egy idős ember, egy idős néni, nagymama, nagypapa, akkor az valami infantilis módon szokott megjelenni, csak egy pár másodpercre betűnik, ugye, még elveszi a joghurtot az unokától, vagy valami hasonló, és mennyire örül, de azt tudja, minek örül. Mert valahogy így van beállítva az egész társadalom, hogy nem nagyon tudunk mit kezdeni azzal, hogy megöregszünk, és nem nagyon tudunk azzal mit kezdeni, hogy egyszer meg kell halni. És emiatt az emberekben rettegés van. Hogy mi lesz akkor, hogy ez majd el fog jönni? Hát nem tudom, szabad ilyet mondani. Ugye nem régen halt meg a Cipő nevezetű úriember, nem tudom, ki az, aki ismeri, aki nem ismeri, nem baj. Ugye egy nagy énekes volt egy magyarországi zenekarban, 47 éves volt, és hát ez megdöbbentette a rajongókat, amikor ő 47 évesen meghalt. Megállt a szíve. És mutatta az aktív, vagy nem tudom melyik műsor, a koporsok körül megrendült arcokat. Akik nem tudtak a helyzettel mit kezdeni, hogy mi az, hogy a nagy ikon, a nagy énekes meghalt. És az emberek tele vannak kérdésekkel, tele vannak bizonytalansággal, a halállal kapcsolatosan, és éppen az ő zenésztársa nyilatkozta azt a műsorra valamikor már tudtuk, hogy meghalt, hogy ő beszélni próbált vele többször, hogy figyelj, hogy akarod, miért nem csináltatod meg ezt a videós műtétet, hogy van valami között hozzá, ne foglalkozzá velem. Ő is mondta, hogyha egyszerűen kergette volna magától a halálnak a kérdését, pedig tudta, hogy halálos beteg. Az ige azonban bennünket nem hagy bizonytalanságban, és igazából azt mondja nekünk, hogy az Úr Jézus rést ütött a halálnak a falán. Rést ütött, és olyan rést ütött, amely átjárás biztosít számunkra az életből az életbe. És tulajdonképpen azt üzeni ez számunkra, hogyha Jézusé az életed, és hogyha Jézusé az életünk, akkor nem tarthat bennünket fogva a halál. Nem tarthat bennünket fogva a halál. Ugye Pál apostol úgy fogalmazza ezt, hogy akár élünk, akár halunk, az úréi vagyunk. Ugye belemegy ott is egy ilyen furcsa játékba, kicsit bizarr a történet, amikor azt mondja, hogy hát igazából én már nagyon szeretném, hogyha elköltözhetnék, mármint az Úrhoz, mert én akkor azzal mindenképpen nyerek, mert az Úrnál vagyok. De hogyha itt kell maradnom nálatok közöttetek, hát akkor maradok, ez is jó. Az is jó, ha el kell mennem, meg az is jó, hogyha itt kell maradnom. Mert Jézus Krisztus a föltámadásával legyőzte a halált. És Pál számára ez egy akkora szabadságot adott, hogy azt mondja, hogy teljesen mindegy, mi fog igazából történni, mert az jó lesz. Igaz, testvéreim, hogy mi, akik itt vagyunk az imaházban, a gyülekezetben, ha csak az Úr Jézus nem jön vissza, mindannyian előtt állunk a fizikai halálnak, és ezzel a kérdéssel azért nyilván valamilyen módon magunkba is előléke majd jutni, az ige ebbe segít bennünket, ha figyelünk rá, de arról is biztosít, hogy viszont a szellemi halál állapotától, a Jézus Krisztusba vetett hit által mégis mentesülhetünk, és igazából számunkra ez a lényeg. Hogyha fizikailag meg is kell halnunk, de szellemileg a szellemi halál, a második halálnak az állapota, az nem érintheti az életünket. Ugye Péter apostol úgy írja ezt a kérdést, hogy élő reménységre szült újjá bennünket az Isten. Nem kell félni a kárhozattól, és a ilyen szempontból a haláltól, mert Jézus legyőzte azt. Hát Ezek azok a hatások, amik a föltámadás kapcsán ebből az ige szakaszból is előttünk lehetnek. És most már hadd állítsuk ezt állítómondatokkal, hogy Jézus föltámadt, és ez azt jelenti, hogy mind igaz, amit mondott, és amit cselekedett. Ezért ráteheted nagyon bátran és nagyon nyugodtan, és ráépítheted nagyon nyugodtan a te életedet. Ha volt találkozásod Jézussal, akkor egészen biztos lehetsz abban, hogy a bűneink kérdése el van rendezve, és ne kételkedj ebben. Ne kételkedj ebben. És élj úgy, hogy amikor megkaptad ezt a bocsánatot, akkor ez az új élet felfedezhető, meglátható legyen benned és általad, ami nem mese, nem valamilyen illúzió, hanem valóság. Föltámadt az Úr, bizonnyal föltámadt.